Szeretettel köszöntünk mindenkit a Tudományos Akadémián a Magyar Tudomány Ünnepe keretében szervezett Diákok az Akadémián 2-es számú rendezvényén. Nagyon örülünk, hogy ilyen szép számmal jöttetek. Hát remélem azok, akiknek nem jutottak székek itt teremben körbe állva, majd még néhány széket igyekszünk kiosztani, hogy mindenki kényelmesen végig tudja hallgatni a mai programot. Elég sűrű a programunk, úgyhogy én röviden csak ismertetném akkor a részleteket. Hogyan fogunk élni 2050-ben? A klímaváltozás okozta kihívások az életünk különböző területein a programja, a témája a mai előadásnak, előadássorozatnak. 5 előadót hívtunk meg, 5x15 percben hallgathattok előadásokat. Az éghajlatváltozásról, vizeink élővilágáról, az ökológiai rendszerről, hulladékgazdálkodásról és táplálkozási szokásainkról. Ezután az 5x15 perc előadás után az előadókat arra kérjük majd, hogy üljenek ide ki a dobogóra, és akkor ti is kérdezhettek majd, jó? Úgyhogy mindenki gondolkozhat már magával, hogyha valamit nem értett pontosan, vagy kérdése volt már korábbról, akkor fölteheti, és igyekszünk ezt megválaszolni. Ezt követően pedig kis interaktív játékra hívunk, illetve várunk titeket az épület különböző pontjain. Ez azt jelenti, hogy itt a díszterem előtti asztalokon egyel följebb, ha sétáltok a díszterem előtti karzat folyosó részletén, illetve a földszinten a ruhatár előtt találkozhatok olyan interaktív játékokkal, amiben az itt hallottakat ki is próbálhatjátok. Így a teljes program a legvége körülbelül 13:30-kor lesz, de az előadások körülbelül 90-100 perc után véget érnek itt a teremben, a vége az már fakultatív. Pedig szeretném bemutatni akkor a mai programunknak első előadóját, Zsebeházi Gabriellát, az Országos Meteorológiai Szolgálattól, és kérem akkor Gabriellát, hogy tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen!
Köszöntök mindenkit, sziasztok! Zsebeházi Gabriella vagyok, az Országos Meteorológiai Szolgálat klímamodellező csoportjából érkeztem, és most a mai napon az első előadás az éghajlatváltozás meteorológiai aspektusát fogja bemutatni, tehát konkrétan azt fogjuk végigvenni, hogy mi tulajdonképpen az éghajlatváltozási probléma, hogyan tudjuk ezt a jövőben előrejelezni, és mire számíthatunk az évszázadban. Tegye fel a gyorsan a kezét, akinek ismerősek ezek a csíkok. Egy ember. Ez az ábra igazából nem olyan régóta terjed a világban, és ez jelenleg a Magyarország hőmérséklet eltérését mutatja az 1971-2000-es átlaghoz képest. Minél kékebbek ezek a csíkok, annál hűvösebb volt az az idő, és minél pirosabb, annál melegebb. És láthatjuk, hogy az évszázad elején még inkább kékek voltak az évek, és az évszázad vége felé, tehát minél inkább a jelenhez közeledünk, annál pirosabb színek vannak, tehát ez is jól érzékelteti, hogy egy melegedő éghajlattal állunk szembe. Az, hogy éghajlatváltozás van, ez bizonyított, mérések igazolják, mind a hőmérsékletben és mind az éghajlati rendszerben számos összetevőiben kimutatható, hogy nagyon gyors változással nézünk szembe, és ezek a változások mind a mindennapi életünkre, mind a gazdaságra, mind a társadalomra hatással van. És szeretnénk tudni, hogy milyen változásokkal nézünk szembe ahhoz, hogy ezekre a jövőben felkészüljünk. Azonban az, hogy éghajlatváltozás van, az nem új keletű probléma, tehát igazából már az 1990 környékén a kutatók kimutatták, hogy a globális hőmérséklet emelkedik, és azóta úgynevezett tudományos jelentések nagyjából olyan 5-7 évente jelennek meg ezek az úgynevezett IPCC jelentések, azaz az éghajlatváltozási kormányközi testületnek egy összegzik a jelenleg érvényben lévő tudományos jelentéseket, és ebből egy úgynevezett, tehát ilyen értékelő jelentéseket adnak, és ezekben a jelentésekben mindig kimutatták, hogy változik az éghajlat, és egyre megbízhatóbban alá tudták ezt támasztani. Nem igazán látszik ezen az ábrán, de igazából ott a 2019-ben már csak annyit mond a kis kutató, hogy ez a mikrofon vajon be van-e kapcsolva. Ugyanakkor a társadalomban is jelentősen megugrott a figyelem az éghajlat változással szemben, és talán ti is voltatok egy ilyen Fridays for Future eseményen az évben. Jó. Ezután, a bevezető után egy picit nézzük meg, hogy mi a különbség az időjárás és az éghajlat között. Ugye maga az időjárás az a légkörnek a pillanatnyi állapota, tehát hogyha most kinézzünk az ablakon, akkor meg tudjuk mondani, le tudjuk írni, hogy milyen az időjárás. Magát az időjárást, azt csak rövid időre tudjuk előrejelezni, néhány órás, napos, hetes előrejelezhetősége van. És a meteorológiai változóknak a pillanatnyi értékével írjuk le, tehát hogy például most borult az ég, meg tudjuk mondani, hogy a mai napon körülbelül hány fok lesz a maximum hőmérséklet, lesz-e csapadék. Ezzel szemben az éghajlat, az az éghajlati rendszernek, tehát a légkörnek, az óceánoknak, a földfelszíni, földfelszín alatti vizeknek, a bioszférának, a jégtakarónak a kölcsönható együttese. És jó, tehát és maga az éghajlati rendszer nek egy lassú változása van, és pont ezért az éghajlatot és az éghajlat változást a meteorológiai változóknak a szokásos viselkedésével tudjuk leírni, tehát például több évtized hőmérsékletét vizsgálva meg tudjuk mondani, hogy hogyan változik a hőmérséklet. Azonban éghajlatváltozás az a múltban is volt, tehát ez nem konkrétan a jelen problémája. Ezen a diagramon a jelenhez képest, tehát 350 ezer évvel ezelőtt vizsgáljuk az időt, és láthatjátok, hogy a hőmérséklet és ezzel párhuzamosan a légköri széndioxid koncentráció is változott, és ez a változás az eléggé együtt mozog. És ez a jelenség, tehát egyrészt ugye ezzel párosultak a jégkorszakok, amikor egy-egy hosszabb lehűlés időszak volt, és ugyanakkor két jégkorszak között pedig egy rövidebb periódusban megjelentek az úgynevezett interglaciális, tehát a jégkorszak közötti melegebb időszakok, amikor jégsapkák elolvadtak. És ugye talán emlékeztek is ezekre az animációs filmekre, a jégkorszakokra. Mi okozta ezeket a változásokat? Ebben az időben főként a Föld pályaelemeinek a változása okozta a jégkorszakokat, tehát ugye azt tudjátok, hogy a Föld a nap körül egy ellipszis alakú pályán kering, azonban ennek az ellipszis alaknak a lapultsága az időnként változik. Emellett változik például a Földnek a tengelyfeldessége is. Ezek a változások azonban inkább olyan 100 ezer éves periódus alatt zajlanak le, és ezekkel magyarázható az éghajlat, tehát a jégkorszakok. Jó, mi történik a jelenben? Ugye az ipari forradalomtól kezdve az ember is belépett az éghajlat alakító tényezők közé, különféle tevékenységeivel, ilyen például ugye az ipari tevékenység, a mezőgazdaság, a közlekedés, vagy éppen a háztartások, aminek következtében úgynevezett üvegházhatású gázok bocsátódnak ki a légkörbe, és ezek azok a gázok, amelyek a Föld által kibocsátott hősugárzást elnyelik, és visszasugározzák a Föld felszín irányába is, és ennek következtében egy melegedik az éghajlat. Tehát ez az éghajlatváltozásnak jelenleg az egyik legszembetűnőbb jelenvonása, a hőmérséklet emelkedés. Azonban nem csak ez az egy jellemvonás létezik, tehát olyan például, amikor betegek vagyunk, akkor ugye az első tünet az, hogy felmegy a lázunk, de emellett mondjuk köhögünk, éppen rosszul érezzük magunkat, talán a gyomrunk sem olyan rossz, tehát számos más tünet is van. Ugyanígy a földi éghajlatváltozásban is több tünet van, például, hogy olvadnak a gleccserek, vagy az északi sarkjege, emelkedik a tengerszint, vagy éppen bizonyos területek elsivatagosodnak. Most az a kérdés, hogy erre az éghajlatváltozásra fel kell készülnünk, ezt hogyan tehetjük meg? Ehhez az éghajlatváltozást előre kell jeleznünk, és erre az egyedüli módszer az a modellezés eszköztára. Ugye mi a modell? A modellel valahogyan a valóságot szeretnénk leírni, tehát a valóságnak az egyszerűsített, idealizált mása tulajdonképpen a modell, mint ahogyan itt egy hajónak a hajó modell az idealizált mása. Tehát ezekkel a modellekkel szeretnénk az éghajlatot megismerni, leírni, illetve előrejelezni. Az éghajlati rendszert, ugyanúgy, ahogyan a légkört is fizikai törvények kormányozzák, tehát ilyen például a Newton második törvénye, ez biztos, hogy ismeritek, az energia megmaradás, a tömeg megmaradás, stb. És ezeket a fizikai törvényeket matematikai egyenletekkel tudjuk leírni. Talán az idősebbek ismertet fel tudják ismerni, ezek egy-egy úgynevezett differenciál egyenletek, amivel például tehát megmondhatjuk, hogy hogyan változik a szélsebesség, a nyomás, a levegő nedvesség tartalma. Azonban ezt az úgynevezett differenciál egyenletrendszert papíron nem vagyunk képesek megoldani, ennek az egyenletrendszernek nincs egy pontos megoldása, hanem azt valamilyen matematikai módszerekkel közelítenünk kell. Például ezt úgy közelíthetjük, hogy ugye időben előre akarunk jelezni, és akkor azt az időtávot kis lépésekre osztjuk, mondjuk 6 percekre, és akkor ezt az egyenletet 6 percenként újra és újra megoldjuk. És itt érzékelhetitek, hogyha mondjuk 100 évre akarunk előrejelezni, akkor ez rettentő sok számítással jár. Ezért igazából az otthoni számítógépeinken nem is tudjuk megoldani ezeket az egyenleteket, hanem úgynevezett szuperszámítógépek segítségét hívjuk. Ezek igazából ilyen szekrény méretű számítógépek, mint ahogyan itt is láthatjátok, és többszörös teljesítménye van az asztali számítógépekhez képest. Az éghajlati modelleknek többféle típusa van. Az egyik ilyen a globális éghajlati modellek, amelyek a Föld teljes, tehát a Föld egészét lefedik. Figyelembe veszik az óceáni, a jég folyamatait is. És ezekkel a modellekkel igazából azt vizsgáljuk, hogy egy külső kényszerrel, például, hogy az emberi tevékenység következtében változik az üvegházhatású gázok koncentrációja, tehát ennek a külső kényszernek a következtében hogyan változik a teljes éghajlati rendszer. Mivel ezek a modellek rendkívül komplexek, ezért a felbontásuk, tehát még hozzá kell tenni, hogy tehát ezek a modellek egy rács, tehát rácsot illesztenek a légkörre, illetve a földfelszínre, úgy nem is tudom, tehát igazából, mint hogyha egy ilyen négyzethálós lapot elképzelnénk a síkban, de ugyanúgy ez tehát a légkörre is vonatkozik, háromdimenziós kiterjedésben, és két ilyen rácspont közötti távolság az ezekben a modellekben 100-250 km, ugye ez elég nagy, tehát pont ezért ezekkel a modellekkel az ilyen finom skálájú folyamatokat nem vagyunk képesek leírni, hanem inkább tényleg a teljes éghajlati rendszernek a változására képesek ezek a globális modellek. És akkor itt például láthatjátok egy eredményt, hogy az 1961-90-es időszakra hogyan alakul az átlaghőmérséklet egy globális modellben, és ez itt a Közép-Európát mutatja, és igazából láthatjátok, hogy inkább úgy a földrajzi övezetesség felé mutat, hogy délen természetesen melegebb van, északon pedig hidegebb. Ezért ezeket az eredményeket finomítanunk kell, és erre használjuk a regionális éghajlati modelleket, amelyek már nem a Föld egészét fedik le, hanem csak egy kisebb szeletét, például mondjuk ezt a tartományt. És ezáltal, mivel nem kell az egész területet modelleznünk, finoman felbontást engedhetünk meg, tehát a rácspontok közötti távolság az már inkább olyan 10-25 km. És ez lehetőséget ad arra, hogy a kisebb skálájú folyamatokat is figyelembe vegyük, tehát pontosabb leírást tudunk adni. És akkor most itt láthatjátok, hogy egy regionális modellben hogyan jelenik meg az átlaghőmérséklet, tehát már például az Alpoknak a hűvössége is kirajzolódik. Hogyan alkalmazzuk ezeket a modelleket? Egyrészt nem úgy, hogy mondjuk mától elindítjuk, és akkor az évszázad végéig futatjuk, hanem időben visszamegyünk, elég koránra. Általában 1950-től indítjuk a modelleket, és az évszázad végéig futatjuk őket. Ez azért fontos, mert ugye az éghajlatot úgy tudjuk leírni, hogy több 10 éves időszakot vizsgálunk, tehát kell lennie egy olyan időszaknak, amikorra már rendelkezünk elengedő méréssel, hogy a modell eredményeinket össze tudjuk hasonlítani, tehát meg tudjuk vizsgálni, hogy igazából az a modell mennyire képes leírni az éghajlatot. Tehát ez a második pont, amikor is szeretnénk megtudni, hogy hogyan viselkedik a modell a múltban. Majd ezután ugye az érdekesebb kísérlet, az a jövőre vonatkozó modellfuttatás. Azonban ugye, ahogyan említettem, hogy a jelenkori éghajlatváltozásnak az egyik legfontosabb mozgatórugója az az emberi tevékenységnek a változása, és annak következtében az üvegházhatású gázok koncentráció változása. Tehát azt kell valahogyan előre becsülnünk, hogy az üvegházhatású gázok koncentrációja az hogyan alakul a jövőben, tehát az emberi tevékenység az hogyan változik, tehát mennyire marad minden ugyanúgy, mint ahogyan most van, vagy éppen mondjuk inkább átlépünk a megújuló energiaforrások irányába, és ezekre a forgatókönyvekre, tehát ilyen forgatókönyveket tudunk felállítani, optimista, átlagos, pesszimista, ami igazából az üvegházhatású gázok koncentráció változását írják le, és ezt építjük be a modellekbe. Tehát tulajdonképpen egy-egy modellkísérlettel arra keressük a választ, hogy ha egy bizonyos irányba változik az emberi tevékenység, akkor arra hogyan reagál az éghajlat. Még hozzá kell tenni, hogy egy-egy modellt, tehát nem érdemes egy modellkísérletet tekinteni, mert többféle modell is létezik, amivel kicsit eltérő eredményekre jutunk, illetve ugye itt van az emberi tevékenységnek a nagyfokú bizonytalansága, tehát több forgatókönyvet és több modellt kell együttesen tekintenünk, hogy az éghajlatváltozást megfelelően leírjuk. Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál, tehát két modellt használunk, két regionális modellt és két forgatókönyvet, illetve folyamatban van egy másik forgatókönyv is a kísérletek. És akkor két jövőbeli időszakot vizsgálunk, a 2021-2050-es és a 2071-2100-as időszakot. És akkor nézzünk néhány eredményt, tehát az teljesen egyértelmű, minden modell azt mutatja, hogy a jövőben is folytatódni fog a hőmérséklet emelkedés, azonban az nem azt jelenti, hogy minden év egyre melegebb lesz, hanem továbbra is lesznek hűvösebb időszakok, évek vagy éppen évszakok. De mit jelent ez az néhány fokos emelkedés, ugye tehát a 2021-2050-es időszakra 1-2 fok. Ez azt jelenti, hogy például az extrém időjárási eseményekben, mondjuk az orr napok, amelyek a mínusz 10 foknál hidegebb napok, azok rendkívül le fognak csökkenni. Tehát már a 2021-2050-es időszakra mondjuk olyan 70%-kal is csökkenhet ezen napoknak a száma. És ezzel párhuzamosan ugye a havas napok száma csökken, ugyanakkor a nyári forró meleg időszakok száma pedig növekszik. A csapadék az egy bizonytalanabb elem, tehát a modellek a változás irányában sem értenek egyet, ezért több modellkísérletet is megvizsgálunk, és ezeken az ábrákon 24 európai modellszimuláció alapján a csapadék növekedés valószínűsége láthatóan 4 évszakban, tehát egy 100%-os valószínűség, mondjuk az azt jelenti, hogy mind a 24 modellből, mind a 24 azt mutatja, hogy igen, növekedni fog a csapadék, és így látható, hogy inkább a tavaszi és a téli növekedés az egy magasabb valószínűséggel társul. Szintén megnézhetjük az extrémumoknak a változását, tehát az, hogy melegszik a légkör, ugye egy melegebb levegő az több nedvességet tud megtartani, tehát emiatt a nagy csapadékoknak a gyakorisága is növekszik, és ez éppen azt mutatja, hogy intenzívebbé válik a csapadék a jövőben, tehát hosszabbak lesznek a száraz időszakok, és a nagy csapadékok gyakorisága pedig növekszik. Mire tudjuk ezeket az eredményeket felhasználni? Ugye azt már az előadás elejében is mondtam, hogy fel kell készülnünk az éghajlatváltozásra, tehát ismernünk kell azt, hogy ezek a meteorológiai változások milyen hatásokat okoznak, és erről majd lesz ugye a következő előadásban például a halakra hogyan hat az éghajlatváltozást, és ezeket a hatásvizsgálatokat számszerűen tudjuk megvizsgálni, tehát adott összefüggésekkel felhasználva a meteorológiai modell eredményeket. És akkor én az erdőkre vonatkozóan hoztam egy ilyen példát. Itt a baloldali ábrán úgynevezett erdészeti klímaosztályok láthatók a múltban, tehát például a piros az az erdősztyep klímát mutatja, a sötét zöld az pedig a bükkös klímát, és itt a jövőbeli ábrákon pedig egy ilyen lehetséges irányt mutat, hogy ez az erdőklíma ez hogyan tolódik el. Tehát mind a két modell eredmény azt mutatja, hogy itt az Alpok alján a bükkösök azok inkább a gyertyános tölgyesek irányába tolódnak el, és egyébként pedig egy ilyen nagyobb változást mutató modell szerint ez az erdősztyep klíma, ugye itt az ország közepén, ez egészen ki fog terjedni a szélek felé is. Jó, itt még a végén azt szerettem volna mondani, csak nagyon gyorsan, hogy ugye a felkészülésnek a másik lépése az az, hogy próbáljuk mérsékelni az éghajlatváltozást, azaz ugye a kibocsátott üvegházgáz mennyiséget szeretnénk lecsökkenteni, és ez már igazából a klímapolitikának a része. Itt most csak egy ilyen ábra, hogyha minden marad a régiben, akkor azt az úgynevezett másfél fokos határt, ugye ami a párizsi megállapodásnak az egyik fő üzenete, azt már 2040-re elérhetjük. Jó, és akkor szerintem itt abban vagyunk. Köszönöm szépen a figyelmet!